Benn a mennyben az Úr, minden győztesnek áll, aki Krisztussal járt bennem itt. Aranyból koronát, fehér évi ruhát, sárga húnyait bengedheti. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog tételekben, öröm vár odafenn, Krisztusért én is elnyerhetem. Vígan lépkedünk szín arany utcában már, halljuk angyalok dicséretét. Szentünk láthatja Krisztus szent ábrázatát, aki vért fontolt bűneinkért. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár. Minden győztesnek jár örök rész. Boldog békhetetlen, öröm vár odafenn, Krisztusért én is elnyerhetem. Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk, ha ő bennünket kedvére von. Szívére hajthatjuk fáradt fejünk, nála béke vár és nyugalom. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog békhetetlen, öröm vár.
Imádkozzunk. Drága szerető mennyei atyánk, úgy hajtunk fejet előtted, és leborulunk lélekben, hogy csodáljunk téged, aki hatalmas vagy, és mégis nem csak észreveszed, hogy itt vagyunk a földön, hanem figyelemmel kíséred életünket, felkínálod nekünk, hogy a te fiadért, az Úr Jézusért gyermekeid lehetünk, te atyánk vagy nekünk, és hogy mi minden gondunkat letehetjük előtted, rád hagyatkozhatunk. Uram, újra megemlékezünk a te színed előtt Edit testvérünkről, aki kórházban van. Mi úgy gondoljuk, hogy élet és halál között vágyik gyógyításodra. Uram, te ismered szívének gondolatait. Segíts neki, hogy el tudjon csendesedni jelenlétedben. Add neki a te békességedet, add világosságodat, Uram. Add, hogy lásson téged, lássa szeretetedet, hogy tudjon lélekben a keresztre gondolni, fiat szenvedésére és halálára. És Uram, ha még nem készült fel egészen, te teljessé benne elkezdett munkádat. Tégy csodát, Uram! Csoda, amikor visszakapjuk még ezt az életet valamennyi időre, és a legnagyobb csoda, hogy bár nem érdemeljük, de hely készül számunkra a te örök országodban. Uram, vedd körül oltalmaddal a mi testvérünket, segíts, hogy teljesen nyitott legyen előtted. Ha valami terheli, bátorítsd, hogy letegye eléd. Hagy érezze jelenlétedet. Hagy élje át, hogy szentségedben milyen kicsi, és te mégis mennyire felemeled a kicsiket. Uram, légy itt közöttünk. Tégy figyelmessé, hogy ígéret megértsük, szívünkbe zárjuk. Hogy ne hagyjunk itt semmit abból, amit te akarsz nekünk tanítani. Úgy hívunk, úgy kérünk. Jöjj, Uram Jézus! Amen. A hívő élet egyik legnagyobb lehetősége, hogy imádkozhatunk egymásért. És gyakoroljuk is magunkat ebben. Fegyelem a magán életben, ennek a mai napnak ez a témája, és mondom sorba az igéket, és olvasom is. Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írt levele 5. fejezetének az első versétől, tehát Efezus 5:1-től. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekek, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok. Most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. A Filippi levél 3. fejezetének a 12. versétől olvasom az igét. Pál apostol Filippi gyülekezethez írt levele, 3. fejezet, 12. vers. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek, ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. És végül 1 Timóteus 4:1-től. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla, mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívül állók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Amen. Kedves testvérem, remélem, hogy valami módon mindenkinek le vannak írva az igék, ha nem, akkor még tessenek pótolni, és az lenne a házi feladat, hogy az esti evangelizáció igéit és a délelőtti igemagyarázat igéit otthon olvassuk el. Nem biztos, hogy az jut eszünkbe, amit itt hallottunk, de valamit Isten biztos eszünkbe fog juttatni, és ha kérjük, akkor azok a gondolatok jutnak eszünkbe, amik nekünk az előttünk lévő úton fontosak lesznek. Az alcíme a mai napnak: kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezt, amikor én először olvastam, akkor arra gondoltam, hogy Pál bátor, aztán rájöttem arra, hogy nekem is szentnek kéne lenni, és akkor ez már egészen másképpen hangzik. Tehát néhány kérdést most is felvetnék: mit akar Isten? Mi a baj velünk? Mi van a szabadsággal? Nem ugyanazt szeretném elmondani, ami már elhangzott. És persze, hogy mi van veled? Hogy személyesen is vizsgáljuk meg az életünket. És vissza kell nyúlnom a mit akar Isten a tegnapi igék közül arra, amelyikről nem beszéltem. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Testvérek, ha ez a bibliai ige nem lenne benne a Bibliában, ez a mondat akkor is helytálló lenne. Mert az egész Szentírás Istennek arról az üdv akaratáról beszél, hogy az elbukott embernek Isten utána kérdez, hol vagy, már az Édenkertben az elrejtőző embert keresi Isten, és az egész mesiási küldetést Jézus úgy fogalmazza meg, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam váltságul sokakért, és mit tesz ezzel az üggyel Jézus? Nem várja, hogy hozzá menjenek, hanem elmegy, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Ha ezt végig gondoljuk, akkor nem gondolhatunk másra, mint hogy Isten komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus a világ üdvözítője ezért küldte, hogy az legyen, és ő az is, és hogy nincs más üdvözítő, csak Jézus. Azért is szükséges legalább magunk számára tisztáznunk ezt a kérdést, mert ez beleütközik a kettős predestinációba. Amivel kapcsolatban hallottam egy előadást, nem biztos, hogy tudták, hogy milyen felekezethez tartozom, hogy tulajdonképpen Luther is kálvinista volt. Nem tudom, hogy ez így lenne, vagy nem lenne, így nincs jelentősége, de Luthernél nem fedezhetjük fel azt, amire én már itt pár éve utaltam, amit egy amerikai szerzőnek a dogmatikájában olvastam, hogy Isten egyeseket átlép, másokat megment. Hogy ilyen gondolatot a Szentírásban nem találjuk, és ez ki van nyomtatva ékes magyar nyelven, lehet olvasni, és beleborsózik az embernek a háta. Mert ezzel valami hiba van. Sok szempontból egy más gondolat kapcsán erre visszatérünk. Tudom, hogy sok református lelkész nem is vallja ezt az álláspontot. Tehát Isten akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, és azért van egy társ igéje ennek a apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetének a 30. versében. Kicsit előbbről olvasom, mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Isten. A tudatlanság időszakát ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Tehát nem az Isten szándékán múlik, hogy emberek üdvözülnek vagy nem, hanem hogy aki hallja ezt a felhívást, hogy térj meg, az megcselekszie azt, hogy megalázza magát Isten előtt. Hiszen az Isten előtti alázatunknak a legnagyobb akadálya a megistenülésünk. Ha sok ember úgy van vele, hogyha van elképzelése Istenről, ha hall Isten hatalmáról, akkor az Istent oda akarja igazítani abba az irányvonalba, hogy ő akar élni. És Isten nem vehető rá arra, hogy nekünk engedelmeskedjen. Még jó. Legyünk nagyon hálásak, hogy ő az Úr, ő az Isten, hogy rajta kívül nincs. És amikor a mi üdvösségünkről beszél velünk, és megtérésre hív bennünket, akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az igazság ismeretére kell eljutnunk, amit a Szentíráson kívül máshonnan nem tudhatunk. Illetve hála legyen az Úrnak, sok nagyszerű keresztény kiadvány van, sok nagyszerű keresztény könyv, de mindig újra és újra szeretném mindenki figyelmét felhívni. Ha rendszeres bibliaolvasók vagyunk, és valami gyanunk van, hogy az nem egészen olyan, amilyet én eddig gondoltam, akkor keressük a Szentírásban, vagy kérdezzünk meg valakit, akiben megbízunk, aki felől meg vagyunk győződve, hogy a Szentírás alapján tájékozódik, és tájékoztat bennünket. Ez a könyv, amiről nem tudom, hogy így van-e, csak így hallottam, hogy Billy Graham egyszer kiment az erdőbe, ő egy presbiteriánus családban nőtt föl, és egy kidöntött fának a tönkjéhez letérdepelt, letette a Bibliát, és elkezdett imádkozni, és azt mondta, hogy ami e között a két lap között van, a két fedőlap között, azt én halálosan komolyan veszem. Ez lesz életem alapja és irányítója. És valószínű rajtam kívül más testvérek is hallanak a dél-afrikai ébredésről, amelyik döbbenetes, a csoda krumplitól kezdve sokféle írás jelent meg, amiben az az igazán mély, hogy emberek rájönnek arra, hogy a mellébeszélés, a szentírás félremagyarázása, az csődbe viszi azokat az embereket, akiknek prédikálnak, ezért elhatározzák, hogy az Isten szavát maradéktalanul komolyan veszik. És gondoljunk arra, hogy amikor az apartheid rendszer volt, amikor a feketéknek nem volt szavazati joguk, sok minden igazságtalanság történt velük, a felszabadításuk után olyan mérhetetlen gyűlölet volt bennük, hogy száz számra gyilkolták le a farmereknek a családtagjait, a farmereket, égettek fel tanyákat, és iszonyú feszültség és ellenségesség, belső polgárháború volt, és ezek az emberek kezdték el hirdetni Isten igéjét, és nem egy konferenciára. Politikusok ölükben a Bibliában ültek, és ahol volt szólási lehetőség, felhívták a hallgatók figyelmét, hogy ha Isten nem könyörül rajtunk, ez az ország nem fog felemelkedni. És egy másik, amit júliusban jöttünk haza az Alföldről, mentünk haza Nyíregyházára az Alföldön át, hallgatjuk a reggeli híreket, és bemondja a rádióba közvetítő, hogy a kínai kommunista párt legfelső tanácsa elhatározta, hogy a kereszténységet fog kelleni támogatni Kínában. Közülük is a protestáns keresztényeket, mert ahol ez megjelent, ott fellendült a társadalmi és a gazdasági élet. Ők nem azt nézik, hogy ma mit csinálnak a protestánsok, mert amit ma csinálnak, abba meg fognak halni, bele fognak bukni. Hanem amikor a reformáció volt, amikor elterjedt, amikor a Szentírást komolyan vették, amikor az Úr Jézust komolyan vették, a lelki megújulás, az újjászületés, de ami átment embereken, vagy amin átmentek emberek, az megváltoztatta a gondolkozást, az anyagiakhoz való viszonyt, az egymáshoz való viszonyt, és igazából amikor a reformáció egyházai kimerültek, akkor a második hullám, a metodizmus és más mozgalmak voltak azok, ahol az Isten igéje alapján az első szolidaritási mozgalmakat hívő emberek vezették, mert igazságtalannak tartották azt, hogy olyan mérhetetlenül ki voltak zsákmányolva a munkások, hogy sokan az éhhalál szélén voltak, és a szakszervezeteket hívő emberek indították el. A szakszervezeti mozgalmakat. Én most pontosan nem tudom kontrollálni, hogy hol él a metodizmus, elég bajom van saját magunkkal, az evangélikus egyházzal, de azért nem meghökkentő, hogy amikor én általános iskolás voltam, ezelőtt 60 évvel, akkor azt tanultuk, hogy Kínában a keresztények száma 0,05%. Ma 10% körül van. Azok az emberek, akiket bebörtönöztek, akiket megöltek a hitük miatt, olyan példává lettek, hogy a sokféle fajta üldöztetés és szenvedés között nagyon értékes lett az, amit Isten Jézusban kínál a világnak. Ez egy óriási növekedés, most nem merek számot mondani, mert itt van a matematikus testvérünk, hogy hányszoros növekedés, ez egy elképesztő növekedés. És ma még üldözik a Kínában a keresztényeket, de hogy a kínai kommunista pártnak a vezérkara ilyen dolgokról beszélget, hát az mégiscsak meglepő. És én ezt tulajdonképpen csak azért mondom el, mert annyira szeretném, hogy értenénk az evangélium nélkül, Jézus nélkül, se a mi népünk felemelkedésének, se a személyes életünknek nincs jövője. Akármilyen társadalmi rend következik ránk, nem tudjuk, hogy milyen fog következni. Igazából egyik sem segít az embernek az alap problémáján. Az alap problémájuk, hogy nem vagyunk Isten kezében, hogy magunk útját keressük. És rátérek a második kérdésre, hogy mi a baj? Tulajdonképpen az, hogy ütköző zónában vagyunk. Egy olyan ütköző zónában, ahol az embert kereső Isten és az embert hatalmába tartó sötét hatalom között valahogy el akar igazodni az ember, hogy jól járjon. De ritkán néz felfelé. Tehát mi a baj? Keresztelő János és az Úr Jézus azt mondja, hogy baj van az emberiséggel a bűn miatt. Viper a fajzatok. Ez nem bántó. A vipera olyan kígyó, amelyik, ha itt elsiklana, felkapkodnánk a lábunkat. És azt az eredetünket, hogy jövünk mi erre a világra? Hát a bennünk lévő méreggel, kígyó méreggel. Tehát amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy viper a fajzatok, akkor ez azt jelenti, felhívja az ige a figyelmünket arra, hogy mi megmérgezett emberek vagyunk. Olyan méreg van bennünk, ami halálra visz bennünket. Hogy az az élet, amit itt mi láthatóan élünk, az halál. Ezt rendkívül keserű felfogni az embernek, hogyha azt nézi, hogy mi az igazi élet. Még nem is éltem, mondja valaki, akárhány éves korában. Az embernek szórakozni kell. Akkor él, ha szórakozik. Akkor él, ha gazdag. Mély fájdalom van a szívemben, amikor hallom a magyarországi orvostársadalomnak a megnyilatkozását. Persze én is találkozom orvosokkal, hazajönnek Angliából, 3 éve van kint, gyönyörű otthona van, már jachtja is van, szóval sok minden van. Még véletlenül se néz egyik se Szomália felé. Hanem csak amiatt szenved, hogy ennyike pénze van, és lehet, hogy ez jogos, és nem akarom én megbántani őket, mert attól, hogy elmondjuk nekik, hogy mit kéne tenni, nem biztos, hogy megváltoznak. De még figyelem a rádiót rendszeresen, még csak egy olyan riportot hallottam, ahol egy orvos azt mondja, egy rezidens, aki most fogja aláírni ezt a papírt, hát itt élek ebben az országban, és én itt is maradok. És semmi más kérdése nem válaszolt, mert gondolom belebonyolódott volna, hiszen a kérdések sokszor provokatívak, hogy csak ennyi pénzből kijön. Hát egy csomó embernek még annyian sincsen. De persze megértem, mert nem lesz egyszerű aláírni, vagy aláíratni egy ma 50 éves szülész nőgyógyásszal, hogy nem fogadja el a paraszolvenciát. Mert itt is vehet magának jachtot, és akkor a Balatonon vagy a földközi tengeren vitorlázik. A probléma tulajdonképpen az, hogy mi mérgezett emberek vagyunk. Jézus azt mondja, az enyém lehetsz, szabad lehetsz. A sátán ezzel szemben azt mondja, hogy a bűn nem számít, te az enyém vagy és szabad vagy. Azt csinálsz, amit akarsz. Kétségbeejtő. Nagyon mélyen nem megyek bele, de kaptam egy barátomtól egy könyvet, 600 oldalas, számomra kőkemény olvasmány. Egy portugál író írja, aki csillagászathoz, matematikához, fizikához nagyon ért, úgyhogy volt olyan rész, hogy én háromszor olvastam, mire úgy gondoltam, hogy talán értem. Nem vagyok matematikus, se fizikus. Törtem magamat, mert amikor ifjúsági órákat tartottam, a fiatalok miatt kellett foglalkozni az evolúció elmérettel, és még sok minden mással, a teremtés történettel, tehát annyira nem volt idegen. Nem érdemes elmondani a könyvet, mert valószínű legtöbben nem értenénk, de ami döbbenetes, úgy nyit a könyv, hogy Ben Gurion, a új zsidó állam első miniszterelnöke, megkeresi Einsteint Amerikába, és két dolgot kér tőle: csinálja meg az olcsón előállítható atombombát, és csináljon egy Isten bizonyítékot. És hát az atombombával tudomásom szerint nem foglalkozott Einstein, egy vallástalan zsidó volt, aki végül is elkezdte olvasni a Bibliát, és máshol is találkoztam vele, e szerint, a könyv szerint is, a relativitás elmélet az a 90. Zsoltárra épül, az az alapja. Az Istennél ezer esztendő annyi, mint egy nap. Tehát érdekes dolog, és az egész ősrobbanás kérdése mögött meg ott van, hogy legyen világosság, és lett világosság. A tudósok gőgje. Akkor hát be lehet bizonyítani Istent, vagy nem? Azt mondja erre Einstein: hát tulajdonképpen igen, de ha én mégis tévedek, akkor szégyenben maradok a tudományos világ előtt. De mégis van egy feloldó mondata akkor is, hogyha számomra szívfájdítóan van leírva: Isten ravasz, de nem gonosz. A tartalmi üzenete ennek, hogy Isten elrejtőzik, és ezt a Bibliából is tudjuk, tehát nem feltétlenül kell hozzá a csillagászat, vagy a fizika, vagy a matematika, Isten elrejtőző Isten, de azért ne maradjunk már abba, hogy ő nem tudja kijelenteni magát. Én tudok magamról beszélni, ti tudtok magatokról beszélni, csak Isten béna is nem tud magáról beszélni. De ennél a legborzalmasabb rész, hogy a kutatók, Einstein tanítványai tovább végzik a kutatásokat, és óriási eredményekre jutnak, amelyeket csak csodál az ember, aminek azonban az a vége, hogy az nem biztos, hogy az emberiség megmarad, de majd jönnek az intelligens robotok, és akkor majd azoknak lesz képessége arra, hogy egy másik galaxisra eljussanak, ahol... De miért kell akkor ugyanez az életfeltétel, hogyha... De még ez se a csúcs, hanem ülnek és beszélgetnek, és a tudományos tételben kimondják, minden determinálva van. Az, hogy ők ott ülnek akkor, vagy négyen, vagy öten, akikről szól a könyv, hogy mi itt most négyen vagy öten beszélgetünk, ez benne van a teremtés első mozzanatában. És miért baj ez? Valaki idejön és pofonvág engem, nem tehet róla, és nincs felelőssége. Valaki megöli a másikat, nincs felelőssége. Mindenki azt csinál, amit akar. Mert ha minden determinálva van, minden benne van a teremtésbe, vagy a Föld létrejöttébe, a világ létrejöttébe, akkor abszolút nincs az embernek erkölcsi felelőssége. És az ördög ezt mondja: nem vagy bűnös. Amit csinálsz, az nem bűn. Te szabad vagy. Hogy korlátozhatja Isten az embernek azt a szabadságát, amelyet az ördög, a sátán biztosított az embernek? És tetszik mindnyájunknak a szabadság. Legalábbis addig, amíg nem leszünk Krisztusban szabadok. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. A szabad akarat kérdése mindig is foglalkoztatja a keresztényeket. Luthernek van egy írása a szolga akaratról, a keresztény ember szabadságáról is, tehát ez a kérdés nagyon erősen foglalkoztatja. most mondjuk a szolga akaratot mondanám el nagyon primitíven, nagyon leegyszerűsítve, valakinek mindenképpen a szolgája vagy. Vagy az ördögnek, vagy Jézusnak. Tehát nagyon-nagyon le van egyszerűsítve. Emlékszem rá egy beszélgetésben, hogyha az ember valamelyik oldalán áll, hogy az ember szolga, most nem az Istené vagy az ördögé, hanem ezen a kérdésen elkezd töprengeni, akkor sok minden nem lesz annyira világos előttünk. Nem fogom megfejteni a szinte megfejthetetlen, de emlékszem rá egy asztali beszélgetésben, olyan lehetett, mint amilyeneket Luther tartotta maga korában. A Rajsz András professzor úrral beszélgettünk néhányan, és ezt a kérdést elővette, és azt mondja, hogy amit Luther mond, abban Luthernek teljesen igaza van, és amit az utóbbi időben hallunk arról, hogy van az embernek szabadsága, ez a gondolat szintén teljesen igaz, tehát nem ugyanarról a kérdésről beszélnek általában, és ezért úgy tűnik, hogy kiengesztelhetetlen különbség van a kettő között. Nem mennék bele, csak maradjunk abba, amit Jézus mond. Ő szabaddá tud tenni. És a legnagyobb értéke a szabadságomnak, hogy lemondok a megistenültségemről. Mert már nem hiszem el, hogy a megistenültségem az a szabadság. Ha nincs más Isten, csak ő, aki a mennyet és a földet teremtette, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene, az Úr Jézus Krisztus atya, ha nincs más Isten, akkor nekünk mérhetetlen sürgősséggel le kell mondani arról, hogy Istennek gondoljuk magunkat, még ha rejtetten gondoljuk, akkor is. Tehát a szabadság, ami Krisztusban jelenik meg, az a krisztusi szeretetnek a szabadsága. És ehhez jó lenne elgondolkoznunk, ha lehet meg is jegyeznünk, hogy sajnos a romlott természetünk irányítja sokszor az új életünket is. És ezért sokszor a gyülekezetekben konfliktusok vannak, elsősorban amiatt, hogy a Krisztusban szabadságot nyert ember egyszer csak elkezd a törvényekhez igazodni, és mindjárt nagynak látja magát. Van egy olyan fogalom, ami az utóbbi időben szinte naponta, de hetente mindenképpen elém kerül, szembesülök vele, kiemelek egy példát, jön egy gyülekezeti tag, egy asszonytestvérünk, és mondja nekem, hát a férjem ugyan nem jött el, de a férjem jó ember. Én erre mondom neki, hogy az nem olyan nagy baj. Erre nem érti, hogy én mit akarok. Nem, tehát jön az asszonytestvér és mondja, hogy a férjem ugyan nem jött velem gyülekezeti alkalomra, de ő nagyon jó ember. És erre mondtam neki, hogy az nem olyan nagy baj. Mert azt mondja Jézus, hogy a jóknak és a gonoszoknak meg kell térni. Tehát neki is, aki nem jön el, mert jó ember. Akit a felesége se akar Jézushoz vezetni, mert a férje jó ember. Lehet, hogy kevesebb zseppénzt kap majd, vagy konyhapénzt, hogyha másképp gondolkozik a férje. Nem tudom, csak úgy eszembe jut. De persze, a kérdésnél nem hagyom abba, mert tényleg el kell mondani, amit Jézus mond. Hát ne az legyen már, hogy a gyülekezet közösségében a jóságunkkal, vagy a hitben való nagyszerűségünkkel dicsekszünk, és feltupírozzuk magunkat, hogy felülről nézhessünk le a másikra. Hát abban a pillanatban ítélet alá kerülünk, és abban a pillanatban már nem élünk a Krisztus szabadságában. Mert a szabadság szabaddá tesz bennünket attól, hogy mi ne úgy tekintsünk hálával, boldogan arra, hogy Isten gyermekei vagyunk, hanem hogy visszaszerezzük magunknak azt a pozíciót, amiből Jézus kimentett. A megistenültség pozícióját. Én erről azért beszélek annyit, mert ez a kísértése az ördögnek. Olyan leszel, mint az Isten. És hát ez nem tudom hány ezer éve történt, Vera mondott 6000 évet, nem tudom pontosan. Tehát, hogy egyszerűen a bűnesettől kezdve az ember ezt örökíti tovább. Én is Isten vagyok, te is az leszel. És amikor az élet nem úgy alakul, ahogy szeretné az ember, akkor neki esik az Istennek, hogy mit csinálnám megint. Vagy miért nem csinál valamit az életünkkel. Ami az igékből elénk került, hogy tulajdonképpen a megújult életet a szeretet irányítja. Éljetek szeretetben. A törvény betöltése a szeretet. És akkor, ha azt mondom, hogy a kereszténység nem törvényvallás, akkor ez azt jelenti ebben az esetben, hogy ha én szeretetben élek, jó esetben eszembe se jut hűtlennek lenni a feleségemhez. Jó esetben eszembe se jut, hogy keveseljem a fizetésemet vagy a nyugdíjamat. Ha be vagyok telve szeretettel, akkor ez motiválja az életemet. Ez a szeretet tulajdonképpen nem egy független jellemvonása az életemnek, hanem egy Krisztus kapcsolatból születő kincs, ajándék, ami csak akkor és azáltal lesz az enyém, amikor és ahogyan én Krisztusé leszek és megmaradok Krisztusban. Ahogyan Isten szeret engem, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Mindnyájunkért odaadta, de nem biztos, hogy mindenki számára ez áldást, értéket, kincset jelent. Isten tanított bennünket egymás iránti szeretetre, tehát adja is, de mert látja, hogy mennyi gondunk van ezzel, tanítgat bennünket. A tanítás az olyan, mint amikor első elemibe, nagyon régen voltam első elemista, és azóta se tanultam meg, de az óbetűket kezdtük el, ha jól emlékszem, vagy a vesszőket, vonásokat írni, és az óbetűket, nekem még egy egyenes vesszőszálam nem volt, első elemibe se, és ma sincs, sajnos. Egy kerek óbetűt se tudtam írni, de hát ezért mindig rákényszerültek, hogy mondják nekem, hogy figyelmesebben írj. Hát ma már csak olykor a feleségem mondja, mert ha a vázlatot a kezébe veszi, és nem igazodik el rajta, néha megszoktam kérni, hogy olvasd el, akkor van azért egy halvány megjegyzése, hogy tudsz te ennél szebben is, jó pedagógia. Rávenne a gyereket, hogy ez se sarkalja. De ugye itt, hogy amikor Isten tanít minket szeretetre, ugyanakkor arra is megtanít, hogy a lélek gyümölcse pedig a szeretet, és még ezen kívül felsorol 8-at, amiről az egyik írásmagyarázó azt mondja, hogy tulajdonképpen ebből bomlik ki a következő 8. Nem lehet megfordítani a sorrendet, hanem a lélek gyümölcse szeretet, és hogyha ez megvan bennünk, akkor van a türelem, szívesség, jóság, szelídség, mértékletesség, hűség, sok minden, ami le van ott írva. Igen, tehát, hogy tényleg komolyan kell vennünk azt, hogy a szeretet tekintetében mi állandó önvizsgálatra szorulunk. Abban a pillanatban, amikor elvesztem a türelmemet, a harag is ott van bennem. Bennetek nem? De ha visszaemlékeztek, valamelyik reggel idéztem, hogy a szelídség olyan, amiben nincs benne a harag. Ha nem vagyok szelíd, akkor a szeretet sincsen meg bennem, tehát nem tudok harag nélkül lenni. Mindennapi vizsgálatot igényel, de szeretném mondani, hogy érdemes így vizsgálni önmagunkat. És a kérdés igazából most mindenkinek maga felé kellene fordítani, hogy te hol tartasz? Mindenkinek van egy hozzávetőleges dátuma, több hónapon át tartottnak tartja a megtérését, vagy egy szempillantás alattinak tartja. Ezen nem nyitnánk vitát, csak gondoljuk vissza, hogy amikor elindultunk, ahhoz képest hol tartunk. Annak a evangelizációnak, amelynek gyümölcséből még ma is vannak itt testvérek, ami a 40-es években zajlott, néhányak életére nézve Volt egy nagyon rossz hozadéka. Mégpedig az, hogy sokan elmondták, én már gyenes diáson megtértem. Erre is csak azt lehet mondani, hogy az nem baj. Hát és azóta mi van? Hát ha tegnap nem tértél meg, ha tegnap nem tartottál bűnbánatot, ha nem látod, hogy 1940 vagy 51 óta, akkor még volt, nem 48-ban még volt, 48-ban átadtad a szívedet Jézusnak, és te arra emlékszel, és azt hiszed, hogy az ma valamit jelent, akkor ez egy óriási tévedés. Azt jelenti, hogy elindultunk. A Biblia azt tanítja, hogy nekünk növekednünk kell. Az Istennek tetsző életben, olvastam, írja Pál apostol, jussatok még előbbre. Tehát nincs olyan magassága az én személyes hitéletemnek, megszentelt életemnek, és én, ez gőgnek tűnhet, de én évtizedek óta szent életet kívánok élni. De azt nem mondhatom, hogy én azt elértem, amive, vagy ahova el kell, vagy akár csak el lehet jutni. Én ismerek olyan idős keresztény embereket, akinek egyszerűen jó megállna a közelébe, ha egy árva kukkot nem mond, mert úgy sugárzik belőle Istennek a szeretete, és ha még szól is, hát akkor meg egyenesen felvillanyozza az embert, és mondjuk, ha elvesztem a türelmemet, akkor én már nem olyan vagyok. Van-e növekedés a hitéletetekben? Van-e növekedés az erkölcsi életetekben? Az erkölcsi élet nagyon fontos, hogy erkölcsösek legyünk. Csak nem az erkölcs az alap. Az erkölcs az következmény. De a hívő életben éppen egy isteni erkölcs, ami egy új természetből születik. A radikális változás, ugye a radix az a gyökeret jelenti, amikor megszületünk, akkor bele vagyunk gyökerezve a sötétségbe. És ami abból jön belénk, az jön ki belőlünk. De belegyökerezhetünk a Krisztusba. Isteni természet részesei lesztek. A Szentírás alapján lehet gondolni, hogy Krisztus arcú emberek leszünk. És tulajdonképpen lehetünk. És biztos, hogy mindenki, vagy majdnem mindenki hallott olyan mondatot szomszédjától, ismerősétől, gyülekezeti tagtól, hogy olyan jó volt veled eltölteni ezt a fél órát vagy órát. És már nem akarom mondani, hogy pletykával és rosszindulatú rágalmazással is el lehet jól tölteni egy órát, amikor kifejezetten az Úr Jézus szeretetéből élünk, arról beszélünk, és elmondjuk egymásnak, hogy hát boldog vagyok, mert az Úrral vagyok. Mert vele lenni boldogság. Nagyon-nagyon téved, és nem tudom, hogy hazajuthat-e az az ember, akinek az erkölcsi élete a kemény, nem belülről fakadó, hanem kívülről fakadó, kemény, önsanyargató, önmegtartóztatásra épül. Olvastuk valamelyik nap az igéből, hogy a test sanyargatásának semmi haszna nincs. Az csak gőgössé teheti az embert. Büszkévé teheti az embert, hogy én még erre is képes vagyok. Az új élet mindenképpen a Krisztussal való közösségből születik az életünkben. Mi Isten országának az örökösei vagyunk. A csoportos beszélgetésben Péter mondja, hogy szokta mondani azt a képet, hogyha egy pohár tele van mindenfélével, abban már nem fér bele, tehát nincs helye az Úrnak a szívedben, hogyha tele van sok mindennel. Én ezt a képet fordítva szoktam használni. Ha megtisztítod a szívedet és betöltöd, mint egy tiszta poharat vízzel, színültig, akkor nem nagyon jut hely más számára, hogy belekerüljön. Tehát mindenképpen fontos, hogy mi a szívünket megvizsgáljuk és lássuk azt, hogy teljetek meg szent lélekkel. Hát én nem tudom, hogy nem hókusz-pókusz ez, hogy oda megyek valakihez, és azt mondom, hogy én adok neked szent lelket, és akkor ha én adtam, akkor biztos, hogy lesz neked szent lélek. De hogy letérdepelhetünk az Úr elé, és kérhetjük, hogy adj nekem, Uram, szent lelket. Erre van ígéretünk. Kérjetek és adatik, keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitatik nektek. Úgy gondolom, hogy még arra fontos odairányítani a figyelmünket, hogy mi is következik mindebből. Hogy körülnézünk, és magunkat is vizsgáljuk, és figyelünk erre a szóra, ébredj fel, aki alszol. És legyen ez az első, mert ez mindegyikünkkel előfordul, hogy a hívő életben elszúnyókálunk. Viszont a legerkölcstelenebb, a legistentelenebb, a leggonoszabb ember számára is van esély, hogy feltámadjon a halálból. Istennek minden lehetséges. Éppen ezért nem tudunk ítélkezni. Véleményünk van, de nem ítélkezünk. Mert küldetésünk van arra nézve, hogy amit mi kaptunk, azt másoknak továbbadjuk, elmondjuk. Végül, hogy példává emeli magát Pál apostol, legyetek Isten követői, aztán egy másik helyen azt mondja, hogy legyetek az én követőim. Csak arra tudsz vezetni, amelyik úton te mégy. A ötödik délelőttnek, a szombat délelőttnek a misszió lesz a témája, tehát akkor erről még fogunk beszélgetni, de már kapcsolódik a család témához, a délutáni témához, hogy amit a gyerekeink vagy unokáink leghamarabb megtanulnak azt, hogy mi hogy élünk. Nem a szöveget értik, hanem amit látnak. És azt gondolom, hogy ez mély alázatra kell, hogy indítson bennünket. És amikor az apostol a tökéletességről beszél, akkor jól fontoljuk meg. Pál tökéletessége nem abban van, hogy megtérése után nem hibázott, hanem abban, hogy kegyelemből élt. És mi is akkor lehetünk amennyire lehetséges teljesek, hogyha kegyelemből élünk, hogyha látjuk magunkat. Már most elmondom, egy tegnapi beszélgetés kapcsán azt az igét kaptam, hogy aki törvényszegést követ el, az vétkezett, az bűnt követ el, mert a bűn az törvényszegés, lehet, hogy pont fordítva van. Én kikértem magamnak az igét, és ezt kaptam Istentől. Abban a pillanatban gondoltam rá, hogy ez most, ma, kedden reggel volt ez, ha jól emlékszem. Mit jelent nekem? Nem jutott eszembe semmi, de még jó sokáig fogok arra gondolni, hogy én ezt az igét kaptam Pilis Csabán. És amikor elindulna a gondolatom, vagy el is indul, hogy mi lenne még jó nekem, vagy mi nem olyan, aminek lenni kellene, akkor az ige előre is igaz, meg vissza is igaz. Akkor ez egy oltalom lehet. Hamarabb észrevesszük, ha az igén tájékozódunk, hogy kísértések között folyik az életünk. Hamarabb észrevesszük az enyhítő gondolatot, amikor egy szeretett hozzátartozónk nem jó úton jár, hogy de azért őt nagyon szeretjük. És nem akarjuk észrevenni, hogy borzalmas, amiben van. És önmagunkra nézve halálosan komolyan vesszük. Hát ha Isten ezt mondja, akkor nekem ezt nem szabad kiejtenem a gondolataim közül. figyelni kell rá. És a vágyam az ma is megvan, és amíg élek, remélem megmarad, én szent akarok lenni, azt szeretnék, ezért imádkozom, erre vágyam. És ennél nem lehet kevesebb a szívünk vágya. Egy elég furcsa életű nőtestvérünket temettük a szeretet otthonból. Fogalmam sincs, mennyit tudott Istenről. Kemény, fegyelmezett, vallásos nevelést kapott, de nem élt fegyelmezett életet. Valamennyi időt ott töltött az otthonban, és attól kezdve nem evangélikus létére rendszeresen vett úrvacsorát. Én olyan mélyen átélni, hogy kegyelemre szorulok, és nekem erre van szükségem, nem is tudom, hogy valakinél láttam-e. És amikor lerobbant egészségileg, és vonszolta magát, aztán kórházba kezeltük, úrvacsorát se lehetett vinni, mert szondán táplálták. Halála reggelén, péntekenként van a ápoló részben úrvacsora. Hát mondom, meglátogatom, nem tudtam, hogy meg fog halni. Akar úrvacsorát venni? Felragyog az arca. Él az úrvacsorával. Azt gondolom, hogy talán olykor nem magatok lássátok magatokon a tükörbe a glóriát, de hogy amikor a művészek egyszer-egyszer glóriát rajzolnak, arról lehet olyan tapasztalatuk, hogy találkoztak megszentelt életű emberekkel. És vágyakozzatok a megszentelt élet után, mert ebben jó járni. Amen. Most csak az ima jutott eszembe, Uram könyörülj, Krisztus irgalmaz, Uram könyörülj.
Nagy király, elséges Úr király, Isten fiam.